No, szóval akkor Máté evangéliumából fogunk felolvasni. Máté evangéliumának 6. részéből a 11. verstől a 15. versig tartó szakasz, aztán utána még majd olvasunk Mátéból. Igazából, ha nagyon akarnánk, el tudnánk ám mondani ezt a szakaszt, mert hogy ez a mi atyánknak egy része, a Máté 6 és a 11. verstől, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Aztán a Máté 18-ból a 21. és 22. verseket még felolvassuk. Tehát Máté 18 a 21-től. Tehát Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem hogy 70-szer 7-szer is. No, hát ezek után remélem, hogy jó nehéz feladat volt kitalálni, hogy miről is akarok beszélni. Az utolsó énekünkben arról énekeltünk, hogy lesz egy nap, amikor ott állunk Istennel a mennyben, és akkor most a következő feladat minden jelenlévő számára. Pörgesd végig az ismerőseidet, és olyan szempontból osztályozd őket, hogy van-e közöttük olyan, akivel nem szeretnél találkozni a mennybe. Ha van, akkor a megbocsátás egy élő dolog, amire szükségünk van. A megbocsátás az Isten királyságában, Krisztus királyságában olyan, mint a megfelelő klíma. Erre mindig a Leandert szoktam hozni példának, akinek megmutatott, hogy tőlünk délre is tudott nézni Leandereket, megállapította, hogy valahogy ottan kicsit, mintha jobban éreznék magukat. Szóval az az igazi klímájuk. Ahogy a jegesben rosszul érezné magát az egyenlítő mellett, 48 fokba és szárazságba, mert hogy neki nem az a klímája. Isten királyságának, Krisztus királyságának a klímája a megbocsátás. Ott tud kiteljesedni. A megbocsátás az egy izgalmas dolog. Amit mindenképp tudnunk róla, hogy a megbocsátás az egy döntés. És ezzel a döntéssel én felszabadítok valakit a bűneinek a terhe és a következményei alól. És időnként ezt saját magammal szemben is játszanom. Sőt, kapaszkodj meg nyugodtan, néha Istennel szemben is el kell játszanod. Ha megbocsájtasz valakinek, az azt jelenti, hogy felmented őt. Felmented az alól, hogy veled szembe tett egy bűnt, maradjunk ennél az egyszerű esetnél, és felmented azért az alól, hogy ennek a bűnnek a következményeit, a megtorlását viselje. De mielőtt ebbe belemennénk, mindenképp le kell szögeznünk azt, hogy a megbocsájtás Isten működési elve. Az egész keresztről beszél. Szóval a kereszt a meg nem szűnő megbocsájtása a múlt, jelen és jövőben, amíg ez az idő és ezek a fogalmak így élnek. Ha nem lenne Isten megbocsájtó, ember soha nem kerülne a jelenlétébe. Időként nagyon pontosan tudjuk azt, hogy igen, Isten megbocsátotta a bűnüket, amikkel elfogadtuk Jézus Krisztus, és így többi, és így többi. De nem állna veled szóba benne megbocsátás. Mielőtt a megtérő királyát el tudtad mondani, Isten már akkor is kommunikált veled. Az a Szent Isten, aki a bűnt halálosnak tartja, és nem tud közösséget vállalni a bűnnek. Keresztnek itt jelenik meg a nagysága, annak az áldozatnak, hogy olyan végtelenül hatásos az az áldozat, hogy Isten még azt megteszi, hogy megszólítja a bűnöst a bűnben, mikor minden porcikája irtózik a bűntől, és ez állóvíz lenne, ha nem lenne kereszt. De van kereszt. Isten egy megbocsájtó Isten. Tudnunk kell azt, hogy a megbocsájtás nem érzés. Ha Isten szemszögéből nézem, Isten számára a bűn megbocsájtása az az érzés volt, hogy el kell engednem a fiamat, és soha többen nem fogom ugyanúgy visszakapni, ahogy elengedtem. Ez nem érzés kérdése. Szóval döntés, nem egy érzés, döntés, ami áthatja a cselekedeteimet. Amikor megbocsájtasz valakinek, az azt jelenti, hogy maga az veled szembe elkövetett dolog, az nem volt. Erről szó nincs. Amikor Isten megbocsátja az én bűnömet, akkor nem azt mondja, hogy soha nem csináltál bűnt. Szó nincs róla. Megbocsájtottam. A megbocsátás a kapcsolatok helyreállításának egy elengedhetetlen eszköze. Jézus nagyon-nagyon mondja, hogy bocsássatok meg, bocsássatok meg, bocsássatok meg. János 20:23, egy döbbenetesen kemény ige vers. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyertek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Én nagyon lazán kívánom jelenteni, hogy nem egészen értem ezt az ige verset, de egyet érzek belőle, hogy arra serkent, hogy megbocsássak. Szóval egy döntés dolga, mégpedig az, hogy igen, meg akarok bocsájtani. Néha, ezt el kell ismételgetni egy néhányszor magamba, hogy tudatosuljon, hogy tényleg meg akarok bocsájtani. Ha vagy a mindenható Istent veszem példaként, és úgy vizsgálom a megbocsájtást, akkor arra is könnyen rájövök, hogy ennek a megbocsájtásnak korlátlannak kell lenni. A helyzet az, hogy időnként úgy érezzük, hogy jó, hát még oké, még megbocsájtanék, de hát azért legalább egy kicsit érezné ő ezt, amit én éreztem. Hát csak egyébként legalább. És akkor időnként még segítünk is Istennek, hogy éreztesse már egy kicsit. Hogy kinek bocsátunk meg? Hát annak, aki megbántott, meg önmagamnak, meg Istennek. Mi történik, ha nem tesszük meg? Ismerjük ezt a történetet, amikor van egy király, aki elengedi az ő szolgájának a nagy-nagy adósságát, döbbenetesen nagy adósság különben, és akkor az, aki megtapasztalta ezt az elengedést, az a szolgatársának a csekéségét nem hajlandó elengedni, hanem börtönbe veti. Aztán ugye, hát ő is erre a sorsra jut. Hogy kell ezt érteni, hogy börtönbe veti? Ha valamit nem teszek meg, azzal igazából tárcán kínálok egy lehetőséget az ellenségnek, hogy azzal sakba tartson engem. Miközben nem elengedem másiknak a dolgát, hanem magamba forgatom, rágódok rajta éjjel és nappal, néha alvás helyett, tulajdonképpen saját magammal szúrtam ki. Nem tudom félretenni csak akkor, ha megbocsájt neki. Így pedig a sajnálatomnak, a kesergésemnek a fogságába vagyok. Nem bocsájtottam meg, nem engedem. De időnként még az ember annyira élni akar, hogy a másiknak is meg kell érezni, hogy mi volt, hogy még egy kicsit néha az igazságszolgáltatás feladatát is magához ragadja az ember. Ahelyett, hogy észrevenni, hogy tulajdonképpen az bosszúállásnak hívják. A bosszúállás kizárólag istené. Magyarul az, hogy ismered azt az érzést, amit bosszúállásnak hívnak, vagy azt a fogalmat, ez nem egy ördögtől való dolog. A lényege az, hogy Isten az, aki bosszút áll. Ezt az 5 32 35-ben ugyanúgy tudom olvasni, mint a zsidók 10:30-ba, vagy a Róma 12:9-be, mindegyik helyen. Azt mondja, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Na most, ha Isten igazságos, már pedig len az. És azt mondja, hogy ő igazságos módon bosszút fog állni azokon, és akik téged megbántottak, akkor ő ezt meg fogja tenni. Mi emberek olyanok vagyunk, néha akarunk segíteni Istennek. Sára is akar segíteni Istennek, feleségül adta a szolgálat a férjének, de van egy izgalmasabb példám, a közelmúltban döbbentem rá. Jákob. Isten megígéri, hogy a kisebb lesz a nagyobb, de azért, hát már nagyon szorul a hulok, úgyhogy az áldást végig csak el kell szerni. Hát igaz, hogy némi csellel, hát nem egészen egyenes úton. Aztán kiderült, hogy nem volt ez annyira veszélytelen dolog, nevezetesen életveszélyes dolog volt, ezért menekül, és minden jó érzésű ember azt mondaná, hogy úgy kell neki, helyette pedig Isten megjelenik, és az angyalok lefölsétálnak a létrán. Hoppá! Szóval Isten kicsit másként gondolkodik, mint mi szoktunk. Az ő megbocsátása valahogy másként működik. Ebből következik, amikor te megbocsájtasz, akkor igazából csak Istennek engedelmeskedsz, és átengeded a dolgot Istennek. Leteszed annak a kezébe, aki biztos, hogy nem fog túllőni a célon, a bűnjánnal egyenrangú büntetés lesz, mert hogy igazságos, és a tetejében nem neked kell besegíteni, hanem ő megteszi. Az, hogy elengedem valakinek a tettét, amivel engem megbánt, az azt is jelenti, hogy nem kívánom a büntetését. Jézus a kereszten azt mondja, hogy bocsáss, de azt se tudják, mit csinálnak. Ja, éppen keresztre szögeztek ártatlanul. Nem tudják, mit csinálnak. Nem a büntetésüket kéri. Szóval, amikor hívő emberként megbocsájtasz, akkor na azért az Isten igazság szolgáltatás csak utol érte. Szóval, ha elengedem, akkor nem kívánom a büntetést. Tehát, hogy miért kell megbocsájtani? Hát figyelj, a dolog roppant bonyolult. Hát nem vagyunk tökéletesek. A jó szándékunk valószínű megvan, de hogy ez sikeres-e? Hát bizony. Tudjátok, mi a jó szándékkal az egyik legizgalmasabb dolog? A jó szándékkal van a másik felé, de soha nem vagyok a másik, csak én. Az én szempontból persze, hogy teljesen jó szándékú vagyok, csak nem vagyok abban a helyzetben, mint a másik. És időnként a jó szándékom az kutba esik, mert bármennyire is tartom magamat jónak, jó szándékűnak, okosnak, legjobbnak, nem úgy sül el. Nem. Kolossé 3.13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Efézus 4.32. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Csak úgy nagyon halkan hadd jegyezzem meg, hogy ez gyülekezeteknek írták ám ezeket a leveleket. Nem hitetleneknek, gyülekezeteknek. Néha azért kihívás tud lenni egy megbocsátás. Lehet, hogy néha kicsit többször el kell mondanod magadnak, hogy de igen, meg akarok bocsájtani. És valahogy még mindig úgy tűnik, mintha nem úgy kiugrott, és megvan. Érdemes ilyenkor megvizsgálni, hogy vajon nem táplálkozik-e ez a helyzet egy kicsit az önsajnálatból. Mert időnként szeretünk szenvedni. Szóval lehet, tiltakozol ellene, mert ha egyszer időd lesz, kezdj el gondolkodni. Én szegény, szerencsétlen, pont én jártam így, Isten pont az én életembe engedte meg ezt, hogy egy kicsit közelebb hozzam. Nekem kell ezzel küzdenem, és amikor körülnézek másoknak, ez nem probléma. És odáig jutottam, hogy miközben önmagamat sajnálom, tulajdonképpen egy picit megpróbálom a felelősséget áttolni, hogy miért engedte ezt? Hát mégiscsak az ő gyermeke vagyok, nem? Hát nem a külsőknek kéne szenvedni? Szóval időnként azért meg kell állnunk és megnézni azt, hogy vajon nincsenek kellemetlen gondolataim Istennel szembe. Elolvassuk a János 20:22-23. 22 azt mondja, hogy rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek Szent Szellemet. És a következőben, akinek megbocsátjátok bűneit, megbocsánatot nyertek. A Szent Szellemet adja nekik, és szorosan azt mondja hozzá, hogy de megbocsájtani. Hát a Szent Szellem nem végez el mindent. A szabad akaratodat nem erőszakolja meg. Volt egy testvérnő, leírta bizonyságképpen, az első férje meghalt, és amikor elmesélte, akkor azt mondta, hogy az első férjem nem tudott hinni Istenbe. És ez nekem annyira nehéz volt, hogy igazából nem tudtam neki megbocsájtani. Egészen addig, amíg rá nem jöttem, hogy az én meg nem bocsátásom miatt nem tud hinni Istenbe. Elég kemény mondat, testvérünk saját magára mondta, tehát jogosan megtehette. Szóval azért nem látja meg Istent, mert nem tudom neki megbocsátani, hogy nem hisz Istenben. Egy érdekes kép. Szóval, amikor Isten azt mondja a 103. Zsoltár 3. versében, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, amikor ő azt mondja, hogy minden bűnödet, akkor ő úgy gondolja, hogy minden bűnödet. Mindegy, hogy ki ellen, mindegy, hogy hogy szedted össze, mindegy, hogy a dolgok milyen együttállása miatt következett be, mi volt az, aki berángatta az életedbe, Isten azt mondja, hogy minden bűnödet megbocsájtom. Hogy ezt mennyire komolyan gondolta, Lukács 5.24-ben úgy olvassuk, azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsájtani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. És tudjuk, hogy miután ezt mondta, a béna fölket fogta az ágyát és elment. Ezt csak azért választottam, ezt az igeverset, mert hogy ez még a megdicsőülés előtt volt. Még a keresztre feszítés előtt. Amikor még térbe és időbe bezárt módon emberi testben élt a mindenható Isten fia a földön, már akkor megbocsájtott minden bűnt. A zsidó érvelés szerint most az következik, hogy mennyivel inkább most, miután megdicsőült, legyőzte a bűnt, kimutatta a fizikai és a szellemvilág erőt egyszer és akkorra, hogy a sátán legyőzetett, aki a bűnnek a forrása, hogy semmivé van az ő hatalma, mennyivel inkább most, és mennyire éghet a szíve azért, hogy az ő gyermekei ugyanúgy viszonyuljanak. Szóval, a megbocsátás az a közeg, amiben Krisztus királysága élni tud. Ha benne akarsz élni, akkor nem luxus, hanem szükségszerűség. Azok, akik növényt gondoznak, azok tudják, hogy a víz az nem egy luxus. Mit mutat a vízszámla egy növény számára? Az élet. A megbocsátás egy hívő ember számára életszükséglet. Mert igazából nem teszel mást, mint visszatükrözöd azt, amit te magad kaptál. Én megkaptam a megbocsátásomat, ezt tükrözöm tovább. Nekem elengedtek körülbelül 10.000 tálentumnyi értéket, az 10.036 kiló arany, akkor én azért azért a 100 dekáért, azért a kilóért küzdök, és inkább börtönbe szolgatásomat. Nagyjából ez volt a nagyságrend két mérték között. Szóval, ha én megkaptam ezt a nagy ajándékot, akkor igazából akkor fogok tudni örülni neki, ha továbbadom. Akkor lesz az értéke igazán a helyén. Hát ennyit mára. Amen. Álljunk föl, imádkozzunk.